Azt mondja az Úr, hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Te nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk. Békében fekszem le, és el is alszom, mert csak te adod meg, Uram, hogy biztonságban lehessek. Amen. Keressük ki a 489. dicséretet, testvérek. A 489-et fogjuk énekelni. Örök élet reggele. Gyertek, hajtsuk meg az Úr előtt a fejünket, testvérek. Úr Jézus Krisztus, felmagasztalunk és dicsőítünk téged, hogy veled új reggel születhet, felkelt a nap a te eljöveteleteddel az életünk számára. Megváltozott az időszámítás, megváltozott a hétrendje, feltámadásod napja lett az első nap, és reméljük, hogy sokunk életében sok minden visszájára állt az eredeti állapotba. Áldott légy, hogy azért jöttél, hogy nekünk új kezdetet ajándékozzál. Most este is szeretnénk bezárni az igével, a közösséggel ezt a napot, és szeretnénk ezt az evangelizációs sorozatot is a te jelenlétedben bezárni. Hálát adunk a kapott ajándékokért, szeretetedért, az üzenetekért, és nyitott a szívünk arra, hogy újra beszélj velünk. Uram, hallja a te szolgád, szólj nekünk Jézus által. Amen. Egész héten azokat az igéket olvastuk a Szentírásból, amelyben Jézus kijelentette, hogy ő miért jött. Most is egy ilyen igét olvasunk a János evangéliuma 18. részéből. Olvasom, testvérek, a 37. versnek a második felét. János evangéliuma 18. rész, a 37. rész második fele. Én azért születtem, és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek, kedveseim, az evangelizációs sorozatunknak az utolsó estéjén. Én remélem, hogy Isten üzeneteket helyezett el sokónak a szívébe. Én is sok mindent megismertem önmagamból, meg az Úr Jézus Krisztusból, az én megváltomból, itt közöttetek is, meg az igével foglalkozva is. Szeretettel kérdezem, az esti házi feladaton gondolkodtunk-e? Az esti házi feladat az volt, hogy nézzünk csak azokba a sarkokba, amelyek még homályban vannak. Mert azt mondtuk, attól még itt ilyen nagyon világos van ebben a templomban, de vannak még olyan sötét sarkok, mint a pad alatt, meg itt az úrasztala mellett, ahova bizony sok minden elgurulhat, és sok mindent el lehet dugni. Azzal, hogy hitre jutott valaki, azzal, hogy megismerte Jézust, azzal ez a folyamat kezdődött el. Ez is egy nagy becsapás ám, hogy most már megtértünk, sinem vagyunk, vagy most már hiszünk, meg templomba járogatunk, hála Istennek, és akkor el vannak ott még azok szépen csendben. És ezek szokták a hívő ember szégyenbe vinni, meg ezek azok a sötét dolgok, mert az este sötét dolgokról volt szó, amelyek megakadályoznak, mint egy gúzsba kötnek bennünket, és nem engedik, hogy előrelépjünk, ezt az öregebb hívők már tudják. Csak nem elég tudni, hanem ezt gyakorolni kell. Gondolkodtunk-e, mi az én életemben ez a sötét terület? Mindenkinek az én életemben is, a tiédben is van biztosan egy olyan dolog, amiben rendszeresen el szoktál bukni. ami úgy igazán ránk jellemző, amely talán el fog bennünket kísérni a sírig. Gondolkodtunk, és harcolunk-e ez ellen, testvérek? Na ez az első nagy kérdés. Miért jött Jézus? Ma este is erre fogjuk keresni a választ. Sokféle választ kapunk mi erre, meg választ adunk. Műveltebb ember már el tudja mondani, anélkül, hogy ismerné különösebben Jézust, hogy miért is jött Jézus? Keresztény kultúra, keresztény Európa, ismerjük ezt, ugye? De hogy miért is jött ő, azt ő mondja meg, és nem mi mondjuk meg. És ő tesz helyre ezekben a dolgokban, testvérek, és sokszor ez oly nagyon különbözik attól az elképzeléstől, amit mi gondolunk. Mi gondolunk egyet, és ő mond mást. Mert mi a mi legnagyobb problémánk, kedveseim? Ha azt mondom, hogy betegség, akkor itt vannak testvérek, akiknek esetleg hozzátartozó van a kórházban, vagy ő maga is készül a műtétre, vagy éppen már régóta küzdködik valamiféle betegséggel, és azt mondja, hogy ez a legnagyobb probléma. És lehet, hogy igaza van, hogy nagy probléma, de nem a legnagyobb probléma. Mert ha nekünk ez lett volna a legnagyobb problémánk, az egészségünk, akkor Isten küldött volna nekünk egy csodagyógyítót. És akkor mindenki egyik pillanatra másikra, mint a karikacsapás meggyógyult volna. Én is, bocsánat, emberből vagyok, csúnya ez a szó, én is tudom, hogy mit jelent a betegség. És mégis azt mondom, és még a halálom óráján is azt fogom mondani, hogy nem ez a legnagyobb probléma. És azt mondjuk, hogy a szegénység is nagy probléma. Ez általános. Hogyha kicsivel magasabb lenne az életszínvonal, akkor itt minden menne, mint a karikacsapás. És azt mondja Isten, hogy az jó dolog, hogy jó gazdasági körülmények között éljünk. Nem irigylő azt egyáltalán, mi se irigyeljük, nem erről beszélünk. De nem ez a legnagyobb probléma. Mert ha ez lenne a legnagyobb probléma, akkor Isten küldött volna egy bankárt, vagy küldött volna egy pénz sokszorosítót, intézed el, mert akkor boldogok lesznek az emberek. Kiderül, hogy minél több pénz van, annál több vele a gond. Nem ez a legnagyobb problémánk. Aztán, ha kicsit cizelláltabban gondolkodunk, és kilépünk magunkból, akkor meg azt mondjuk, hogy a mi nemzetünknek a problémája a legnagyobb probléma. Hogy a magyarok itt, magyarok a határon kívül, és azt mondjuk, hogy ez valóban nagy probléma, de nem a legnagyobb probléma. Az ördög ezekkel, ezek csapdákkal szokott beehetetni bennünket, hogy milyen nagy probléma. Valóban nagy probléma. Népesedés, meg a többi. De nem ez a legnagyobb probléma. Mert a legnagyobb probléma, ami bűneink. Én tudom, hogy itt jön ki mindenkinek. De az a legnagyobb probléma, mert a betegségeket le lehet győzni, TBC-t meg lehet oldani, TBC problémát, a gazdasági problémából is ki lehet lábalni, vagy lehet élni ezen a szinten, de hogy mi van itt. És sokszor látjuk lelki gondozáskor, mikor valakik fiatalabbak vagy idősebbek kiterítik a lelküket, hogy bizony-bizony apró dolgokon nem tudunk túllépni, nem tudunk elfelejteni dolgokat, ott emésztenek bennünket, visszatérnek rémálmainkban a bűn. Vajon elkövettem valamit 20 éves koromban, és egy néni megkérdezte, hogy vajon ezt idős volt már halál előtt, vajon ezt megbocsátja nekem az Isten. És nem tud túllépni rajta. Olyan nagy bűnt követtem, mert már nem bocsátja meg, talán még Isten se, mondaná az ördög. Tehát a bűneinken nem tudunk mit kezdeni. És meg vagyok győződve, hogy sok alvás zavar miatt. Az alvás zavarnak ez az oka, hogy ott valami le van rakódva. Én vagyok pszichológus, nem értem meg, nem vagyok orvos, hogy mindenre ezt ráhúzunk, de sok zavar mögött a bűneink vannak, el nem rendezett bűnök vannak. És ez csak Jézus Krisztus tudja megoldani. Hiszetik ezt? Hiszitek? Ezt Jézus Krisztus tudja egyed, ezt más senki. Mehetünk a leghíresebb pszichológushoz is, a leghatásosabb lelkipásztorhoz is, ezt más nem tudja megoldani. És utána úgy megy haza az ember, hogy megbocsátottak a bűneim. Nincs. Letörölték. A rómaiak úgy mondták, tabula rasa. Letörölték a táblát. És sokan vagytok itt, én is ezek közé tartozom, akinek Isten letörölte a táblát. Sok minden tele volt írva, mint egy ügyes tanár teleír egyik sarkától a másik sarkáig a táblát, és egyszerűen azt mondja, letöröltük, megbocsátottak. Másképpen igazságba öltözteti a mi lelkünket, mert ma este ugye az igazságról lesz szó. Jézus Krisztus mondja, én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És ez az utolsó a jézusi kijelentések között, mert ezt a mondatot, nem olvastam fel az előző verseket, Pilátusnak mondja az Úr Jézus. Ez különös. Én is vettem észre sokáig, most készülés közben vettem észre, hogy az igazság őrének mondja ezt Jézus. Az igazság képviselőjének, aki a törvényességet, a jogot, az igazságot kellett ott képviselje helyileg. Ő volt, aki ezt képviselte. Pilátus. És Isten tudja, hogy mit képviselt. Isten tudja. Hogy bele lehetett vinni, és bele lehetett rángatni, mert így akarja a nép. Magyarul ez a demokrácia. Így akarja a nép, hát akkor legyen. Hát akkor ítéljük el, ne legyünk rossz fiú. Belement. Ő maga sem volt meggyőződve, hogy Jézus ezt megérdemelt. Belement. Október 23-a kapcsán a Duna televízióban láttam egy riportot, egy, valószínűleg vannak itt, akik felismerik, mert látták ők is, egy törvénybíróval, aki 56-ban csak úgy osztogatta a halálos ítéleteket. Meg lehet találni, talán még a YouTube-on is. És megkérdezték tőle, hogy körülbelül hány ilyen halálos ítéletet osztogatott. Hát olyan 10-12, nem emlékszem pontosan, mondja ő. És megkérdezik, hogy mit érzett akkor, amikor ő maga ott állt az akasztófa alatt, és látta, hogy embereket előtte akasztanak föl. Mert neki ott fel kellett olvasnia. És azt mondja, legszívesebben elfordítottam volna a fejemet. Meg volt, aki a kisfiának a fényképével jött, hogy bíró úr, nézze meg, 2 éves kisfiam vár otthon, és ott zokogott. És nekem nem szabadott elfordulnom, és nekem az úgynevezett igazságot kellett ott képviselnem. És nem ezért mondom a történetet. És ő maga mondta, hogy felülről üzenték, és mondták, hogy kötél. Hogy? Hát a bírónak felülről mondják, az a baj, hogy nem legfelülről. Az a baj, hogy onnan mondták, és nem onnan. Az a baj, hogy nem Isten mondta, ide figyelj, ez az igazság. Hát így állunk mi testvérek, az igazsággal. Nem legfelülről. Lehet, hogy súgják, hogy egy törvénybírónak. Hogy a politikai párt mondja meg nekem. A legfelsőbb hadúr mondja meg nekem. Nem megdöbbent? Na így állunk az igazsággal. Na ilyen a földön az igazság. De mit mondjak még, testvérek? Akinek nincsen összeköttetése oda fel, hát annak ugyan biza kimondja meg. Ez a gond. Hogyha nem mondják onnan felülről, hogy az igazat és csak az igazat, akkor utána mehet minden. És én látom, mikor elindul a hazugság lavina, és nem mondják onnan felülről, hogy bocsánat, én ismerem ezt az érzést, valószínűleg többen közületek, vagy jó része, akkor mondja ott belülről a lélek, hogy nem szégyeled magadat. Nem szégyeled magadat. Most miért hazudsz? Most miért csúsztatsz? Most miért beszélsz mellé? Onnan felülről. Én azért jöttem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És azt mondom, testvérek, mindenki legyen nagyon hálás közülünk, akinek ott belül szokták mondani. Errefelé jövet az autóbuszban egy Marosvásárhelyi magyar bácsi mellett ültem, aztán én határozottan éreztem nagyon sokáig, ameddig aztán nem engedelmeskedtem, hogy beszélj vele, mondd el neki, valahogy tereld arra a szót, az igére, Isten szeretetére. Ritkán éreztem ilyen határozottan, szinte bögdösött a lélek. Mondd el neki az igazságot. Próbált úgy a helyzetről, a mai fonákságokról, Kárpát-medencei, romániai, meg mindenféle fonákságokra rámutatni, de mondd el neki az igazat. Mondd el neki, hogy ha nincs összeköttetés felülről, akkor itt még keresgethetjük az igazságot. Úgy keressük az igazságot, tudjátok, mint a csendet. Tudjátok, szoktuk a csendet teremteni, igaz? Apukák, nem? Csend legyen! Na, így vagyunk mi az igazsággal is. Ordítunk egyet, hogy csend legyen. Az igazsággal is. Egyik igazságtalanságot agyonütjük a másik igazságtalansággal. Valamikor megvoltad az összeköttetés, ugye, felülről. Valamikor felülről mondta Isten, közvetítette az embernek az igazságot, hogy légy őszinte, csak jött a tragédia. Az nem úgy van, hogy csak beleharapott abba a bizonyos gyümölcsbe. Ott úgy járt az ember, mint egy, annak idején egy hajós a középkorba. Valaki elrejtett az iránytű alá egy mágnest. Mutatta az azután is az irányt, csak rosszul. Na, így jártunk mi az igazsággal is. Azóta keressük az igazságot, hogy hol az igazság, hol az igazság. És azóta lett az ember nem átlátszó, olyan, mint az ablaküveg ott. Hátul látunk valamit, de nem látunk át. Azóta nem átlátszó az ember. Azóta nem lehet a szívembe látni. Azóta jönnek a csúsztatások, a mellébeszélések. Ádám, hol vagy? A bűneset előtt azt mondta volna Ádám, itt vagyok a bokorban, mert elbújtam, vagy rosszvát tettem a tűzre. És jön a mellébeszélés, hogy mezítelen vagyok. Nem ezt kérte, bocsánat, nem ezt kérdezte az Isten. Azt kérdezte, hogy hol vagy. És erre csak az a válasz, itt vagyok a bokorban. Ilyen válasz nem volt, csúsztat. Mellé beszél. Az igazad, de nem az igazit. És azóta mellé beszélnek a férfiak, és mellé beszélnek, bocsánatot kérek az asszonytestvérektől, a nők. Azóta mellé beszélnek, hazudoznak a gyerekek. Azóta úgy kezdődött a dolog, hogy ő visszaütött. Azóta mellé beszélünk, csúsztatunk. Egy találós kérdést teszek fel a testvéreknek. Mi az, hogy nekem is van, neked is van, mindenkinek van, a múltunk. Ne gondoljatok semmi rosszra. Nem piszkálok én senkiébe. A bűneink, a múltunk, testvérek. És erre nem kellett tanítsanak bennünket gyerekkorba sem, hogy hazudjunk. Nem kellett. Én a gyerekémet nem tanítottam meg hazudni. Mindig azt mondtam neki, igazat mondjanak. Nekem is azt mondta anyukám. És mégis hazudtam. De elromlott az iránytű. Beletették azt a bizonyos mágnest, aztán most már rosszul mutatja. Ha csak Isten nem könyörül meg rajtam, és nem állítja vissza, nem veszi ki. Ugye, hogy az este hallottuk, hogy kiégeti azokat a gócokat az emberből. Mint az infravörös lámpa. Kiégeti a homloküreg gyulladásnak azt a gócát onnan. Ha kiégette belőled, akkor majd gondoskodni fog, visszaplántálj, ha nem vigyázol. Valahol a következőt olvastam, ha egy gyerek hazudik, akkor annak két oka van. Vagy fél, vagy utánoz. Ha azt akarjuk, hogy ne hazudjon a gyerekünk, akkor mi se hazudjunk. Teremtsünk olyan légkört, ahol őszinte lehet az ember. Anyukák, apukák, teremtsünk olyan légkört, hogy a gyerek ne kelljen hazudjon. Teremtsek olyan légkört, hogy a férjem ne kelljen hazudjon. Még ha Isten őrizzen, valami bukás is, vagy valami bűn történt az életében, mondhassa el. Nagyon-nagyon kevés az a hely, ahol őszinte lehet lenni. Sokszor testvérek a gyülekezetben is, ugye itt őszinte lehet lenni. Hát ez egy család, nem? Most abból beszéltünk a hazugságról, hogy családban őszintének kell lenni. Ki lehet mondani az igazat? Nem kell hazudni, hogy mit fognak mondani. Gyülekezet olyan? Nem kell félni. Őszintén meg lehet mondani, nem fogja senki kipletykálni, és nem fogja senki továbbadni, és nem fogja senki elhúzni a száját, és nem fogja senki tovább mondani. Nem fogom visszahallani mástól. Nem kell hazudni a tiszteletes úrnak, hogy milyen hívő volt a mama, vagy a temetésen, és a tiszteletes úr sem fog hazudni a ravatalnál. Facebook kultúra, azt olvastam, hogy élj úgy, hogy a papnak ne kelljen hazudni a temetéseden. Őszinte lehet lenni, mert ez a hely az őszinteség helye, a templom az Isten ház, az őszinteségnek a helye. És mik vannak? Ma este nem lesz olyan hosszú, ígérem, testvérek. Mik vannak? A lelki pásztor kihirdeti a... Nem itt történt. Itt mindig jó dolgok történnek. Kihirdeti a lelki pásztor az Isten tisztelet végén, jövő alkalommal a hazugságról fogok prédikálni. Legyetek szívesek, tessék figyelni, Matyi bácsi, ő észre fogja venni a csavart. Jövő órára mindenki legyen szíves, olvassa el a Márk evangélium a 17. részét. Jövő alkalommal megkérdezve, ez a kezdi a lelkipásztor, ki olvasta el a Márk evangélium a 17. részét? Mindenki elolvastuk. Na, helyben vagyunk, prédikálhatunk a hazugságról, Márk evangéliumának 16 része van. Ugye Lees, Matyi, nem kacag, mert én tudtam, hogy előre 16 része van. Igen, test, így vagyunk a gyülekezetben sokszor. Értitek? Mindig meg akarunk felelni. Meg akarunk felelni a lelki pásztornak, meg akarunk felelni az Istennek is, erre még, hogy ez kijöjjön, még hazudik is az ember. Ne haragudjatok, jó? Nem akarok bántani senkit. Ez a helyzet, testvérek, hogy hazudunk. Én erről akkor döbbentem rá, amikor énekeltük azt az éneket, nem itt, hanem otthon, hogy az áldott orvos közeleg. És ott abban van egy ilyen verszak, hogy csak érted égek, Jézus. De ezt úgy énekli sokszor, hogy gyülekezet még dagad a nyaka, csak érted égek, Jézus. És lehajtottam a fejemet, Uram, nem igaz. Én nem éneklem ezt. Ez nem igaz. Tehát ez egy pohár sörért szoktam égni sokszor. A vérem. Véred nem? Pezseg. És azt énekek, hogy csak érted égek, Jézus. Aztán mindenki tudja azt a régi Zsoltárt, a 90-et, hogy te benned bíztunk elejétől fogva, oda se figyelünk ez a temetéseken, és másfelé csak te benned bíztunk elejétől fogva, magyarul, mióta földön vagyok, én csak az Istenbe bíztam. Szóval, Uram, ez se igaz. Templomba hazudnak komoly hívő emberek. Oda se figyelünk. És énekeljük, hogy szebbnél szebb énekeket, testvérek. Oda figyelünk egyáltalán arra, hogy miket vallunk mi az Istennek. Hogy meg sértődne a barátnőd, ha valami hazugságot oda dobnál neki. Ugye megsértődnétek. Hazudik a fiú. És megsértődik a feleséged is, hogy csak ma, hogy oda se figyel, mond valamit. A legszebb szerelmi vallomásban hazudsz. Nem megdöbbentő? Miért jött Jézus? Hogy kigyógyítson bennünket, testvérek, hogy őszinték legyünk. Hogy tényleg úgy is gondoljuk, ahogy szoktuk mondani. És erre Jézus vezet rá bennünket. Jézus tanít meg arra, hogy légy őszinte. A szerelmi vallomásodban légy őszinte. Megbízható a bűnvallásodban, az imádságodban, légy olyan, mint az ablaküveg. Át lehet látni rajtad. Hogyha valaki a te nevedet és a te szavadat emlegeti, akkor merje tűzbe dugni az ujját, az nem hazudik. az egy megbízható ember. Most ő mondta. Mert Isten nevére hoz az ember gyalázatot, ha azt mondják a körülöttünk lévők, hogy az jár a templomba, az hívőnek mondja magát, és nem lehet a szaván eligazodni. Hazudik. Már becsapott egyszer, becsapott kétszer. Megbízhatatlan ember. És nem káromkodott, és nem lopott, és nem lépett félre, csak éppen azt mondja Isten, hogy megbízhatatlan. Pál apostol beszél arról, hogy vannak a hitben megbízhatatlan emberek. Nem lehet bízni benne. Hazudik. A heidelbergi KT van a kezembe, ez egy nagyon fontos hitvallás, szeretitek? Én nagyon szeretem a heidelbergi KT-t. Volt nekem egy nagyon kedves hitben járó idős barátom, aki mindig ott hordt egy sokkal vékonyabb kiadást a Bibliájának a hátulsó részében, és azt mondta, hogy ez még a mennyországban is sok kellene. Azt mondta. Ez olyan fontos igazságokat tartalmaz, és mi ment a vonaton vagy az autóbusz, és mindig olvasgatta, jól tudom, és aláhúzogatta, hogy ezt még meg kell tanulni. Ez nagyon fontos mondatrész itt. A heidelbergi KT-nak a közepén, a 60. KT kérdés, ajánlom a testvérek figyelmében nagy-nagy szeretettel, meg lehet ezt is vásárolni, itt innen vettem le a polcról, akinek nincsen. Mi módon igazulsz meg Isten előtt? Kérdezi, hogyan jöhet rendbe ez az egész hazugság góc? És ott nagyon határozottan az első mondat így van, egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Másképpen úgy, ahogy vagyok, az Isten azt látja rajtam, hogy te egy huncut ember vagy. Egy tökéletlen ember vagy, rajtad nem lehet eligazodni. Egyedül a Jézus Krisztusban való igaz hit által. Bár lelkiismeretem vádol, nem szálltam el, lelkiismeretem vádol, hogy Isten minden parancsolat ellen súlyosan vétkeztem. És ez nem túlzás. Azokat soha meg nem tartottam, és még mindig hajlamos vagyok minden rosszra. Mégis Isten az ő ingyen kegyelméből minden érdemem nélkül, és ez nagyon fontos, nekem ajándékozza, és tulajdonítja Krisztus tökéletes elégtételét, igazságát és szentségét. Ezért én úgy állhatok Isten elé, mintha soha semmi bűnt nem követtem volna el. Ez nem csodálatos? Rám olvassák, hogy amit Jézus tett, az a tied. Most már nem te állsz ott, hanem Krisztus, mintha én lettem volna az a szent, aki imádkoztam volna a keresztre feszítőimért, akik szeretettel, szelíd szemmel néztem volna az árulomra. Ezt nekem tulajdonítja. Ez egy nagyon fontos protestáns, református tanítás, testvérek. Nekem tulajdon, nekem adja az Isten, amit Jézus megszerzett nekem. Mint ha én tanúsítottam volna mindazt az engedelmességet is, amelyet Krisztus én érettem tanúsított. Mint ha magyarul, mint én lennék olyan szent, mint Jézus sétált 33 évig itt a földön. De csak úgy, és ez nagyon hangsúlyos ismét, de csak úgy, ha Krisztus jó téteményeit hívő szívvel elfogadom. Ha kinyújtom a kezemet, ide kérem szépen. Én ezt hiszem, nekem ez kell. Én hamisság, bűn vagyok. Hogy folytatódik? Te igazság és irgalom. Ezt adja nekünk, ami mennyei édesatyánk, testvérek, mintha én semmi bűnt nem tettem volna. Hát tulajdonképpen most értünk a végére. Ne haragudjatok. Én ezt házi feladatként bízom a testvérekre, holnap délben már elutazunk, már 11 órakor Isten megsegít. Gondolkodjunk rajta. Ne hozzunk Isten nevére szégyen, testvérek. járjunk egyenességben, őszintességben. Hadd legyen ez az advent időszak az ebben való megújulásunknak az időszaka. A kérés, Uram, adjad nekem, és szeretnék olyan lenni, mint Te voltál. Védj ki belőle minden ilyen, ez is sötét góc az életemben. Segíts, hogy csak őszinte tudjak lenni. Mert nem engem szidnak majd, hanem Téged szidnak. Én ilyen rád mutató vagyok, még a bűneimmel is ártok neked. Ezért sötétségeimmel, gyaláznak Téged. Isten segítsen bennünket, ajándékozzon nektek áldott ünnepet, sok-sok lelki világosságot, sok-sok áldást, adventi vasárnapokon is áldott ünneplést, meg boldog új esztendőt. Amen.
A béke messze tőled, szíved örömtelen, a lépted is oly fáradt, szemed de fénytelen. Ó, hogyha hinni mernél, ragyogna rád csoda, többé te nem keresnél más életed soha.
Hajtsuk meg a fejünket az Úr előtt, testvérek! Drága Urunk, nekünk fogalmunk nincs, hogy mi az igazság, olyan relatív, ami igazság érzetünk. Sokszor a legkisebb betűért is képesek vagyunk vitatkozni, máskor pedig Te tudod, hogy elnyelünk akármit, akármilyen hazugságot, elnézünk, vagy elengedünk a szívünk mellett, könyörű megkérünk rajtunk. Köszönjük, hogy tükröt tartsz elénk, mellénk állsz, mint igazi világosságforrás, és melletted derül ki ám igazán, hogy milyen fonák is tud lenni az ember. Mi önmagunktól úgy gondoljuk, hogy született igazak vagyunk, és mikor melletted állunk, akkor derül ki, hogy minden parancsolatod ellen súlyosan vétkeztünk. Köszönjük, amikor kiderült, amikor ránk szakadtak a bűneink, amikor már fájt, amikor füllentések is, vagy az égbe kiáltó hazugságok. Köszönjük, hogy ezekért mind-mind meghaltál a Golgotai kereszten. Magasztalunk Téged, hogy nekünk ajándékozod a Te csodálatos elégtételedet, és mi szeretnénk ezt élő hittel elfogadni, Uram. Segíts, hogy az adventi időszak hadd legyen a gyógyulás, az egyenességben való járás, az őszintességnek az időszaka. Újítsd meg, kérünk, az életünket. Segíts igazságban járni, igazat mondani gyermekeink előtt, igazat mondani itt a gyülekezetben, igazán imádkozni. Légy irgalmas hozzánk mindenben. Köszönjük a héten kapott áldásokat, az együttlétnek az örömét, testvéri ima közösséget, a figyelő szemeket. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik meghívót kapnak, dolgozz ezután is a szívünkbe, Urunk. Te tudod, mikor jön el az aratásnak az ideje. Imádkozunk azokért a testvérekért, akik a gyülekezetből betegek, kórházban vannak, vagy éppen készülődnek hazafelé. Mindeniken Te könyörülj, édesatyánk. Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgasd meg az imádságainkat. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most az énekkar szolgálatát fogjuk meghallgatni, testvérek. Mondjunk ezek után. Nagyon hálásan köszönjük. Mint ha az angyalok hangját hallottam volna itt ebbe a feltájban. Olyan tisztán az én süket, zeneileg süket fülem is nagyon-nagyon élvezte. Nagyon örültünk, nagyon hálásan köszönjük. Mit nem adnék, ha Somosdi templomba is egyszer ezt így meghallgathatnánk. Vegyétek meghívásnak. De meghívom szeretettel a gyülekezetet, és voltak már nálunk testvérek, de nagyon örülnék neki. Szervezzétek meg, beszéljétek rá a lelkipásztort. Biztos bele fog menni. Várunk szeretettel. Én meg szeretném köszönni, hogy együtt lehettünk. El fogom vinni magammal a figyelő tekinteteket. sokat tanultam, sokat láttam, sok mindent tapasztaltam itt nálatok. Köszönjük a szeretetet, a fogadtatást. Sok családban megfordultunk, betekintettünk az életetekbe. Kívánunk áldott ünneplést, ünnepi készülődést most adventben. Aztán majd áldott karácsonyi ünneplést, tele templomot, áldott úrvacsorázást vasárnap, nem majd karácsonyban, és áldott új esztendőt. Isten élet mind készen van. Csak el kell fogadni, hallottuk. Keressük ki a 200. dicséretet, testvérek. A 200. dicséretet fogjuk énekelni. Istennek békessége pedig, mert minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.